A beszélgetésünk apropója és témája a Híd című magazin posztraumás stressz szindróma fókuszú lapszáma. A trauma tulajdonképpen azon eseményeket foglalja össze, amelyek hatására a lélek vagy a test visszavonhatatlanul sérül. A felfoghatatlan esemény által hagyott űrt a trauma tölti ki. Egy pszichológus szavait idéztem. Egy amerikai felmérés szerint náluk minden traumát átélt ötödik személy esetében alakul ki kóros állapot, amit poszttraumás stressz szindrómának neveznek. Ez megnyomoríthatja az ember hétköznapjait, érzelmi világát, kapcsolatait. Ez a téma inkább egy pszichológiai vagy pszichiátriai szaklaphoz illene. Hogy lehet, hogy a Híd magazin ezzel foglalkozik? A keresztény ember hivatása, hogy a bajban levőknek, a lelki problémákkal élőknek segíteni próbál, talán ez lehet a kapcsolópont?
Ez is természetesen, mert úgy gondolom, hogy a kereszténységnek mindenhez köze van, ami a világban körülvesz minket, és valóban van egy ilyen küldetésünk, hogy gyógyulva gyógyítsunk embereket, ugyanakkor a keresztény emberek is emberek, és ők is átmennek bizonyos fájdalmakon, sérüléseken, traumákon. Mindenkit érnek traumák, persze vannak úgynevezett pozitív esetek, tehát például egy gyermek születése is trauma, hiszen maga az édesanyja is, meg a gyermek is szenved, de végső soron egy jó célja van mindezeknek, és hát vannak egészen rossz és fájdalmas dolgok, balesetektől kezdve különböző súlyos betegségek, amelyek érhetik az embert, vagy háborús helyzet, közvetlen szerettünk elveszítése, egy szülőjé, vagy egy gyermeké, tehát mindnyájunkat érint ez a kérdés, ez a téma, és ahogy szoktuk is, ebben a számban is úgy próbáljuk megközelíteni ezt a fontos és érzékeny kérdést, hogy természetesen szakembereket is megkérdeztünk, mert ennek a témának egy része természetesen szakkérdés.
Mit gondolsz, hogy lelkészként, vagy lelki gondozásra nyitott emberként, vagy aki lelki gondozást tanult, de nem szakember, ahogy mondod, hogyan lehet megérezni, hogy valakihez szakmaiban kell viszonyulni, vagy hogyan tud segíteni egy lelkész, mikor tudja esetleg továbbítani egy pszichiáter felé azt a igazán komoly esetet, akivel találkozik, vagy mikor van erre szükség, hogy ismerje föl?
Hozzám a sokat emlegetett dr. Gyökösi Endre látása koncepciál nagyon közel, aki azt képviselte, hogy csapatban kell dolgoznunk, tehát nem lehet mindent elintézni sem a szószékről, sem a pszichológusnál, sem a pszichiáternél, hanem valahogy össze kell dolgozni a családnak, a gyülekezetnek, egyháznak, orvosnak, komolyabb, súlyosabb esetekben. Egyrészt meg kell állapítanunk azt, hogy a hívők hajlamosak arra, hogy mindent úgymond kegyesen intézenek el, hogy majd az ima vagy az ige segít, és ebben hiszek is, és ennek van is hatása, de az idegrendszerünk ugyanúgy megbetegedhet, mint bármely más szervünk, mint a szív, vagy a vese, vagy akármi, és annak van egy szakmai része is. Ezzel fontos szembenézni, és nagyon óvatosan kell kezelni. Tehát bizonyos hívők könnyen azonnal ördögöt látnak a másikban, hogyha látnak valami megoldatlan, megoldhatatlan jelenséget, egy terheltséget, egy fáradtságot, és akkor azt mondják, hogy na ez az ember megszállott. Lehet, hogy az életének köze van persze a kísértőhöz, hiszen küzdünk vele is, de simán lehet, hogy egyszerűen olyan agyi kémiai elváltozások jöttek létre, hogy ezt egy bizonyos gyógyszerrel, vagy egy beszélgetés sorozattal, vagy analízissel is olyan állapotba lehet hozni, hogy aztán sokkal hatékonyabban tud egy gyülekezet, vagy egy lelkipásztor, lelki gondozó segíteni az illetőnek.
Mi lehet akkor a megoldás, hogyha látjuk, hogy a másik küzd valamivel, egyszerűen más, mint előtte volt, szomorúbb vagy bizonytalanabb, és nem kér segítséget, akár gyülekezetben, ahol a lelki támasz is megkaphatná, és testvérek is mellette állhatnának, vagy a lelkésze, de akár a családban sem.
Az már a jobbik verzió, hogyha látható jelei vannak a belső sérülésnek, vagy fájdalomnak, mert ezek nem mindig láthatóak. És sokszor az érintett sem tudja igazán, hogy mi történt vele. Sokan küszködnek furcsa, halvány gyermekkori emlékekkel, pontosan nem is tudják, hogy miről van szó. Éppen most a napokban beszélgettem egy pszichiáterrel szakmai kérdésekről, és ő elmondta azt, hogy egy gondozottja elmebeteg, és az ő élete azzal kezdődött, hogy az édesanyja megesett vele, és többféle módszerrel szeretett volna az édesanyja tőle megszabadulni, mint magzattól. Ez a pszichiáter azt mondta, hogy ezek a sérülések, mint egy zsigeri módon beépülnek az ember életébe, és nem is mindenkinél tudatosul, hogy miért vannak azok a fájdalmak, azok a gátlások, összerezzenések, sok minden, ami már magzat korában ért valakit. És aztán tudjuk, hogy 2-3 éves korunkig nem is tudunk tulajdonképpen magunkról, akkor már is eltelt vagy 3 év az életünkből, amelyben hát végső soron mindenki kiszolgáltatott, és érhették traumák, különböző behatások. Aztán a kérdésre válaszolva, az valóban nehéz, amikor valakinek nincsen mondjuk például betegségtudata, vagy ha van betegségtudata, akkor is hárít, és nem fogad el segítséget. Ilyenkor nyilvánvalóan türelmesen kell, és kreatívan kell körülvenni az ilyen embert. Kétségtelen, hogy az az én több évtizedes tapasztalatom, sokakon lehet segíteni, sokaknak a traumáján, stresszes állapotán lehet enyhíteni, lehet gyógyítani, sőt, vannak láthatóan igazán meggyógyult emberek, de az is a tapasztalatom, hogy vannak kudarcaink. Úgy tűnik, hogy nem mindenkin lehet segíteni. Volt egy nagyon józan barátom, egy lelkigondozó, aki azt mondta, két dolgot mondott, hogy János, te nem vagy megváltó, tehát nem vehetjük föl a világnak és az embereknek az összes bűnét, terhét, fájdalmát és betegségét, mert mi magunk sem tudjuk elviselni, még a sajátunkat sem. Illetőleg azt hangsúlyozta még, hogy az érintett embernek is volt egy saját felelőssége. Tehát ez nagyon fontos, hogy a lelkészek, lelkigondozók, orvosok, vagy gyermekgyógyászok, vagy onkológusok is, akár a szülői felelősség is, hogy nem hordozhatjuk úgy a környezetünket, mintha minden rajtunk múlna, és hogyha valami nem sikerül, akkor a saját kudarcunként éljük meg.
Kicsit a pozitív oldaláról beszéljünk, a gyógyulásról, és a Szentírásban olvasható történetekről van néhány szereplő, aki szerintem elég hamar eszünkbe juthat, és említi is őket a magazin. Például József, Jób, Illés, próféta, aki felállt egy trauma utáni depresszióból. Mit tanít nekünk a Biblia arról, hogy Isten hogyan gondolkodik az emberről, mint érző lényről, és ezekről a bukási és sérülési lehetőségeinkről és a gyógyulásról?
Ezért is szeretjük a Bibliát, mert sok ilyen történet van benne, tehát nagyon őszinte és plasztikus és reális, és akiket te is felsoroltál, meg szerepelnek az újságunkban is, hát mind nagyszerű, különleges emberei voltak Istennek, és olvashattunk róluk ilyen történeteket valóban, hogy elfáradtak, megfáradtak, gyermekeik haltak meg, összetörtek, depressziósok lettek, meghalni kívántak. Például Jeremiás próféta is megátkozza azt a napot, amikor ő megszületett. De hát gondolhatunk az új szövetségi szereplőkre is. Az egyik tanítvány például öngyilkos lett, de Péter is ott volt a határán a dolgoknak, hogy feladjon mindent. Tehát ez hozzátartozik az életünkhöz. Tehát a bukott világ, az elesett világ, bűnbeesett ember. Ezért lesz beteg, mert elszakadt ez az egész világ az Istentől, Isten erről tud. És ezért adta a törvényt, az életbeszédét, ezért küldött prófétákat, ezért küldi el most is az ő igéjét az embereknek, ezért adta Jézust, az áldott orvost, hogy így mondjam, a mennyei pszichológust, vagy pszichiátert, vagy kardiológust, ami megváltónkat, mert az ember bajban van, és segítségre szorul. Éppen azt hiszem, tegnap olvashattuk a Bibliában, hogy Jézus azt mondja, nem az egészségesekhez jöttem, nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Tehát tulajdonképpen meg kellene tanulnunk nem csodálkozni a bajokon, betegségeken, hanem kreatívan, szépen hozzáállni ezekhez a személyekhez, emberekhez, azzal a derűvel, hogy Isten lát bennünk esélyt. És a legtöbb ilyen bibliai szereplő aztán úgy áll helyre, hogy meghallja Isten hangját. Isten megszólítja Jobot is, megszólítja Illést is, megszólítja Jeremiást is, és nem mindenben ad nekik igazat, de igazat mond, és szeretettel mondja. Szerintem a Jób könyvének és a Szentírásnak is egy kulcsmondata, hogy a szenvedőnek szeretetre van szüksége. A szenvedőnek szeretetre van szüksége. Ha igazi szeretet, akkor ez egy kreatív szeretet. Tehát ha kell, igazságot mond, szigorúan mondja, ha kell, meghánytatja a másikat, ha kell, mentőt hív, ha kell, böjtöl és imádkozik, és sír a másikért, vagy segítséget kér a barátoktól, a gyülekezettől. Közösségekben, gyülekezetekben sokszor ezt átéltem, hogy egy-egy ifjúsági kör, vagy ima közösség, vagy gyülekezet fantasztikusan össze tud fogni egy-egy nehéz helyzetbe jutott emberért, vagy házasságért. A gyülekezet, ha működik, ha egészséges, akkor egy csodálatos közösség. Nincs ilyen közösség még a világon, mert a gyülekezeti tagokban lévő töbletek és minuszok szépen kiegyenlíthetik egymást. Tehát a tudás, az ismeret, a szakismeretek, a kapcsolatrendszerek által például egy botrányos életű, nehéz családon komplex módon tud egy gyülekezet esetleg segíteni. Persze azzal a felismeréssel, hogy nem biztos, hogy tudunk segíteni.
Honnan tudhatjuk, hogy mikor mi a feladatunk a gyülekezetben? Lehet, hogy azt mondom, hogy én visszafogott típus vagyok, és ilyen nagy ügyekben nem tudok beleszólni, és nem is vagyok szociális munkás, és nincsenek jó kapcsolataim, akkor majd csinálja más, vagy amellett a néni mellett mindig más szokott ülni, én soha nem beszéltem vele. Szóval kicsit nehéz ezt meglátni, hogy mikor kell egy jó szó, vagy mikor elég az tényleg, vagy mikor kellene többet tenni, vagy kilépni a kis elefántcsontornyainkból, mert szerintem egy nagyon ideális képet festettél, nem biztos, hogy a gyülekezetek így működnek is tényleg.
Itt több évszázados beidegződések vannak, és a nagyegyházakban, történő egyházakban ez az évszázados hagyomány, hogy a rögzített padokban ülünk, előre nézünk, van egy fizetett lelkipásztor, aki előadja azt, amit előad, hétről hétre. Ez az általános képlete az egyházi életnek, hogy szól a harang, beülünk, hallgatunk, hazamegyünk. Na most ez nem biblikus, ez így nem normális. Ez a tömegegyházban így volt, amikor százakat, ezreket tömegesen kereszteltek, mindenkit kötelező volt az egyházba betagolni, de ennek a korszaknak ilyen értelemben vége, természetes, hogy kell a vasárnapi istentisztelet, az a közösségnek egy csúcs találkozója, de az a normális és az az egészséges, hogy ilyen gyülekezeten belül körök vannak, közösségek vannak, és természetesen nem minden gyülekezeti tagnak van köze az összes taghoz, de ahogy szoktuk mondani, akit Isten elém hoz, akkor az ott előttem van. Több része van ennek a kérdésnek, például az, hogy nem tudunk mindenkin segíteni, vagy nem kell mindenkinek mindenkin, mert egészen speciális történet az, hogyha valaki például alkoholbeteg, vagy idegrendszeri problémái vannak, vagy éppen skizofrén, vagy félelmei vannak, vagy elvált, vagy meghalt a gyerek, ez mind más terület, és ebben nem feltétlen nekem van szerepem, hanem valamit érzékelek mondjuk, és összekötöm a szálakat. Tehát beszélek akár a lelkipásztorral, vagy egy kreatív, nyitott presbiterrel, és keresünk megoldásokat, keresünk segítségeket egy-egy ilyen helyzetben. De az tény, hogy amit említettél is, hogy nem minden gyülekezet él így valóban, tehát ezen a képleten változtatnunk kell, hogy rögzített padokban előre nézzünk, tehát valahogy, hát szívem szerint persze ezt nem lehet gyakorlatilag megvalósítani, kipucolnám az összes templomból a padokat, és mozgatható székeket tennék be, nem csak a templomban, hanem templomhoz tartozó különböző helyiségekben, a legkülönbözőbb csoportok korosztály szerint, érdeklődési kör szerint jöhetnek össze, és az én emlékeimben is szerepelnek ilyen esetek, például a felnőtt ifjúsági kör, ahol én szolgáltam Kelenföldön éveken keresztül, ott sem én foglalkoztam mindenkivel, voltak vagy 40-en, hanem láttam, hogy az egyik kislány szomorúan jön, bajban van, akkor csak éppen megemlítettem a másiknak, hogy kérlek, figyelj rá, menj oda hozzá. Tehát néha kell egy ilyen kis karmesteri szerep is, de aztán, ha tanítjuk ezt, hogyha gyakoroljuk, akkor nagyon sokan kinyílnak erre, hiszen az ember emberségéhez hozzátartozik, hogy szeretettek legyünk, tehát számon tartottak legyünk, és ez a kereszténységnek persze a lényeges üzenete, hogy elfogadottak vagyunk az Isten részéről, és ugyanezt próbáljuk aztán képviselni a környezetünkben. Persze, hát a legnehezebb a családunkban, mert ott jól ismernek minket, de csodálatos dolog az olyan közösség, ahol szépen lassan megtanulják az emberek azt, hogy szeretve vagyok, engem is szeretnek, és én is szeretek másokat.
Van egy olyan félelem, én azt látom a keresztények bizonyos köreiben, hogy ne menjünk pszichológushoz, ne forduljunk pszichiáterhez, gyógyszerrel fog tömni, jaj, mi lesz, hogy fogok leállni, van-e arra szükség, Isten majd meggyógyít. Kell-e félnünk egy világi pszichiátertől, pszichológustól? Persze jobb, ha találunk hívő testvért közöttük is.
Ahogyan nagyon sokféle orvos van, sokféle lelkész van, sokféle pszichológus és pszichiáter is van. Tehát jó, hogyha egy kicsit utána tudunk annak kérdezni, hogy kihez is megyek, és ki előtt tárom ki az életemet, a szívemet, mert valóban van ilyen jelenség is, hogy a túlterhetség miatt például bekerülnek egyesek pszichiátriára, és akkor tényleg nincs rájuk idő, és pakolják beléjük a gyógyszert, vagy felszínesen foglalkoznak velük. Igen, 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 ahogy minden területen van ilyen. Azt is tudom, hogy vannak, hála Istennek, bőséggel elkötelezett hívő keresztény pszichológusok, pszichiáterek is, tehát ezt is kicsit ki lehet nyomozni. Voltak ilyen kérések felém is, hogy egy leányzó például azt kérte, hogy én keressek neki egy középkorú keresztény pszichológus nőt. És akkor kerestem. Tehát a hit és a tudomány nincs ellentétben egymással. Ezt újra és újra hangsúlyoznunk kell. Az a tragédia szerintem, hogyha egy, mondjuk egy pszichológus vagy egy pszichiáter úgy gondolja, hogy nincs szükségünk keresztény segítségre, vagy úgy gondolja, hogy nincs Isten, és akkor hagyjuk ezt ki. Szerintem, hogyha egy pszichiáter például nem tud hinni Istenben, de ha ő értelmes, azt látja, hogy valakinek esetleg egy jó lelkészre van szüksége. Tehát a csapat munka elengedhetetlen ezen a területen.
Visszafordítva egy kicsit a dolgot, magunkért mit tehetünk? Lehet, hogy meg kell tanulnunk őszintének lenni magunkkal is? Hogy hozhatjuk világosságra ezeket a sebeket?
Igen, hát azt meg kell értenünk, hogy az ember szemérmes. Tehát amikor megyünk az STK-ba tüdőszűrésre, akkor nem a folyosón vetközünk le. A legtöbb ember nem szereti mutogatni a belső dolgait, belső érzéseit, a testét, lelkét, szívét, sérüléseit. Nagyon érzékenyen kell kezelnünk ezt a kérdést, ezt a témát. És teljesen jogos a kérdésfelvetés. A hívő emberek is hajlamosak bizony az elfolytásra, bizonyos dolgok lebetonozására. A Híd magazin aktuális száma, és ezért született, hogy ebben segítsen, hogy mondjuk ki a kérdéseket, a problémákat. Beszéljünk erről többsíkúan. Nagyon szeretném hangsúlyozni azt én magam is, hogy attól, hogy hitünk van, vagy közösséghez tartozunk, attól ugyanúgy emberek vagyunk, és ugyanúgy harcoljuk a saját harcainkat, küzdelmeinket, és a sok elfolytásból, a túlzott szemérmességből fakadnak aztán a pótcselekvések, hogy valaki megpróbálja ezt itallal csillapítani, mondjuk ezt a belső frusztrációját, vagy pornófüggő lesz, vagy bármi.
De lehet, hogy valami jót tesz túlzottan, és nem úgy, és akkor, amikor helye és ideje lenne.
Igen, teljesen jogos ez is, hogy valóban belevethetjük magunkat a szolgálatba, munkamániások is lehetünk, sőt a családi élet is lehet egy drog. Én hozzáteszem azt, hogy ez egy nagyon titokzatos terület. Az, hogy egy-egy személyiség miből alakul ki, hogy mennyiben genetika, mennyiben öröklött dolgokról van itt szó, tanult dolgok, zsigeri hatások értek minket. Tehát ez egy összetett, érzékeny kérdés. Azt is tudom, hogy ugye a kacsából soha nem lesz fecske, és fordítva valahogy a karakterjegyeinkkel együtt kell élnünk. Nem szabad, hogy az a kényszer is kényszert vegyük magunkra, hogy nekünk feltétlenül mindenestől, minden szempontból meg kell tudnunk változni. Nem, tehát a személyiség alapvető karakterjegyei megmaradhatnak, de bizonyos felismeréseken átmehetek, eljuthatunk odáig, hogy bizonyos problémákat, nehézségeket megtanulunk karbantartani, tehát amikor valaki tudja, hogy jönnek a depressziós hullámai, akkor még időben próbál lépni, szükség van a pihenésre, szükség van az elcsendesedésre, és hiszem és tudom azt is, hogy egyes emberek egyes betegségekből meg tudnak gyógyulni. Tehát ezért kell hirdetnünk például azt, hogy ha valaki átesett bizonyos gyermekkori traumákon, vagy ez az újság is foglalkozik rendszeresen az abortusz kérdésével, hát foglalkozunk vele, feltárjuk mindezt, kimondjuk, de azonnal hozzáteszik azt, hogy van gyógyulás, hogy létezik gyógyulás. Persze a sérüléseknek bizonyos nyomai ott maradnak, ott maradhatnak a személyiségünkbe. De nem mindegy, hogy egy sebet nyitva tartunk, ha már gyógyulni is szeretne, de akkor sem, engedjük begyógyulni mondjuk a gyásznak a sebét, vagy engedjük azt, hogy valóban akár az áldott orvos, az Úr Jézus, vagy más egyéb segítségek által is ezek a sebek begyógyuljanak.